Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kunstúber Andrea vagyok. Üdvözlöm Önöket, és üdvözlöm mai vendégeimet, kritikus kollégáimat, Gabnai Katalint és Urbán Balást.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ülünk itt, és ahogy mondtad, Balázs, hogy tisztelettel, vegyes rémülettel néztük Gabnai Katit, aki kiterített ide az asztalra, nem tudom én, 15 színlapot.
Igen, körülbelül annyi.
Igen, ez erre mind készülünk, mint olyasmire, amiről beszélni fogunk. Novemberben volt ilyen műsorunk utoljára, hogy itt ültünk és beszélgettünk előadásokról, és akkor tőlem annyi telt, hogy azt megnéztem, hogy november óta miket láttam, és mi volt az, ami olyan élményszerű hatással volt rám, hogy mindenképpen szóba akarom hozni, és kettő ilyen volt az én elmúlt három hónapomban.
Mondjad,
ez sok mi? Vagy kevés.
De mondj.
Hát attól függ, honnan nézzük. Hát, meg hogy miért akarod szóba hozni?
Hát ez azért, mert ez volt. Az egyik az a kolhász a szkénében. Aha. Ez a Hegymegi Máté rendezés.
Amiről egyébként akár a múltkor is beszélhettünk.
Így van,
csak
mert
később
a szeptember elején
igen,
láttam.
Igen, szeptember elején láttam.
Én decemberben láttam.
Nem
csak,
volt. Hát
de ez jó, hogyha mostani akkor is bevárjuk majd egymást, és akkor beszélgetünk.
Ez különösen tanulságos, ugye? Mivel közben a szerzőpárosnak egy másik produkcióját is láttuk azóta.
Melyik szerzőpáros?
A Don Quixote voltam.
Igen.
Dunaújvárban. Képzeld el, hogy ugyanazok
csinálják. Most azt hittem, igen. Ja, a Don Quixote-ban. Igen, azt láttuk, de mondjuk az nem volt rám olyan.
Szerintem is inkább a kolhászról kell beszélni.
Igen.
Jó, én azt gondoltam a kolhásznál. A másik a Szombathelyi Ványa bácsi. Ja, majd arról azt gondolom, nem láttátok, de majd arról mondok 100 szót, nem, de egy mindenképpen lesz a vége. Hogy a kolhásznál én azt, ami egy nagyon erős előadás volt, és a olyan értelemben boldogított engem, és nyugtatott meg, hogy úgy éreztem, hogy a színház, amit a fiatalok csinálnak, az errefelé megy. Ilyenek tehát, hogy a fiatalok ilyesfajta színházat csinálnak, ilyenek az eszközeik, ilyen a vehemenciájuk, ilyen a színészi ját, a színésztől, amit akarnak, ez mind nagyon jellemzőnek találtam. És emblematikusnak éreztem, hogy ha ilyen lesz a színház, akkor jó van. Akkor nem lesz baj, ha a legjobb formája az ilyen, és ilyen tud lenni.
Azt gondolom, hogy muszáj pontosítani, mert hogy a fiatalok ilyen színházat is csinálnak.
Igen, igen.
Persze.
Ilyen színházat is csinálnak, és ez is nagyon, hogy mondjam, ifjúi energiákkal teli, és tehetséggel teli. És egy nagyon jellegzetes alkotói módszer mutatkozik meg benne. Ugye ez egy mozgásszínházi produkció.
Hát közel fizikai színház, így hívjuk.
Így, fizikai színház, így van. És ahol még a nézők is kapnak egy kicsit a tocsogó vízből, ami az egész játékteret befedi. Nagyon tehetséges a játékosok, és igen erőteljes a dramaturgiai munka. És hát láthatjuk itt Nagy Zsoltot a főszerepben, aki hát ki ha nem ő játsza Kolhász Mihályt. Én nekem ez nagyon tetszett, és ezért is mentem el aztán később Dunaújvárosba, hogy a Don Quixote-t megnézem, ami viszont jelentős csalódás volt. Nekem legalábbis. Mindennek ellenére szeptemberig visszamenve valóban ez a produkció az egyik legélettelibb, legreményteljesebb. De szerintem lesz még alkalom arra, hogy a fiatalok színházáról beszéljünk, mert én mostan jártam néhány helyen, és éppen erről szeretnék nektek mesélni, hogy és még mi mindent csinálnak a fiatalok.
Ez olyan borzasztó, hogy már én is úgy veszek a fiatalok színház. Én még annyira magaménak érzem ezt, és jó. Szóval viccet félretéve, Kolhászról is mondanék majd pár szó, csak annyira szóba hoztátok ezt a Dunai Városi előadást, ami persze nem olyan színvonal előadás, mint a Kolhász, de az meg másfelől nagyon jó, hogy egy fiatal rendező nem pont úgy csinál színházat kétszer vagy háromszor egymás után, hanem különböző utakat keres, és nyilvánvalóan teljesen más szituáció az, amikor olyan emberekkel dolgozik együtt, akikkel már dolgozott, vagy akik abból a közegből nőttek ki, amelyben ő is elkezdett dolgozni, illetve megint egy más eset, amikor elmegy egy olyan vidéki színházba, ahol egy nagyon erős szándék van arra, hogy egy minőségi színházat hozzanak létre, ennek megvannak a korláta, és most nem művészi értelemben beszélek, hanem erre egy kis létszámú társulatról van szó, egy viszonylag szűkebb közönségbázisról, tehát nagyon sok dologgal kell foglalkozni ilyenkor, a színház vezetőinek, a fiatal rendezőknek is kompromisszumokat kell kötni, tehát csak azt akarom mondani, hogy nyilvánvalóan mások a körülmények, és én nagyon jónak tartom azt, hogy ilyenkor nem egy bevált recepttel próbálkozik az a bizonyos rendező, hanem próbál valami más csinálni, és aztán ebből valami sikerül, valami nem sikerül, erről lehetne persze beszélni. De visszatérve a kórházhoz, igen, ez egyfajta fiatal színház, vagy modern színház, vagy más színház, vagy nem tudom, hogyan kereszteljük ezt. Ebben a fizikai színházban mindig egy kicsit bizonytalan vagyok, hiszen elég sok mindenre mondtuk már azt, hogy fizikai színház, és mondták már azt, hogy fizikai színház, és más jelent itt, meg ott, meg amott, de végül nem is az a lényeg a címkézők, az biztos, hogy egy olyan színház, amiben a mozgás nagyon fontos, de nem csak a mozgás nagyon fontos, igen fontos a szó is, mert ez egy elég jó szövegkönyv, ami született, sőt lehet, hogy az elég jó, még az egy visszafogott kifejezés, tulajdonképpen, hogyha nem lenne az a nem, mind a szövegkönyvnek, mind az előadásnak az a néhány szerencsére igen kevés görcsösen aktualizálni próbáló része, akkor azt is mondom, egy nagyon jó szövegkönyv. És nagy szerepe van a színészi gesztusoknak, amik szintén nem csak a mozgásban nyilvánulnak meg, a zenének, amikor a dobolás például, tehát ugye belegondolunk abban a szinte extázisban, aminek a dob felel meg, hogy ez mennyire más, és egyáltalán mennyire más ez a szempont, mint ami eddig ugyanennek a történetnek a drámai változataiból kerekedett nálunk, és most nem csak a Sütőre gondolok, de még akár a Tasnádi féle közellenség szövegre is, az is érdekes, attól is mennyiben eltér. És az előadás is, amire én azt mondanám, mondjuk rá egy fizikai színház, amikor az egy komplex színház igényet, egy komplex kifejező eszközöket látunk benne, és nagyon meggyőzően, nagyon éretten alkalmazva, és túl azon, hogy persze itt kitűnő színészek vannak benne, és nagyon erős alakításokat látunk, de emellett egy kifejezetten érett rendezői, nem is csak azt mondom, hogy rendezői eszközök, hanem egy érett színházi nyelv az, ami kibontakozik, ami nagyon kézben van tartva az benne a kifejezetten feltűnő, és ez is benne van az előadásnak a stabilitásában, a szilárdságában, hogy tényleg nem azt érzed, hogy ez ma nagyon összejött, amikor láttam, de lehet, hogy legközelebb majd egy kicsit szétesik. Tehát ez nem az a típusú előadás, amit így nézel.
És akkor áruljuk el végre az alkotók közül legalább kettőnek a nevét, ugye itt a
igen,
rendező,
beszélünk
rendező
régóta,
és koreográfus, aki gondolom az erős ember, a legerősebb ember a társulatban, őt Hegymegi Máténak hívják, és Gábor Sára az alkotótársa, aki a szövegváltozatért felelős, és ha más nem is lenne, ez a produkció elegendő arra, hogy az ember befizessen erre a két emberre, vagy aztán erre az alkotócsoportra. És még visszatérve a kevésbé sikerült Don Quixote-re, mióta láttam, sokszor eszembe jut tanult kollégámnak, Vekerdi Tamásnak egy mondása, aki sokszor idézte, mikor láttunk valamit, és az nem volt egészen tökéletes, és amit éppen fiatalok hoztak létre, nem tudom megmondani, hogy ő kitől idézte, de a mondás úgy hangzik, hogy nemes paripa először idétlen szül, mondta Vekerdi Tamás, valakitől idézte, ami azt jelenti, hogy akiben van valami gondolat, valami szándék, akkor ott előfordulhat, hogy mellé megy. Pontosan azért, mert szeretne valamit kifejezni. Nem minden ifjúi színházról mondható ez el egyébként. Úgyhogy hajrá!
Néztek rám? Jó, akkor azt akarom mondani, hogy a Szombathelyi Ványa bácsi, amit Rétli Attila rendezett.
Volt, aki rendezte?
Tudtam már, én nem láttam, de úgy csak tudom.
És nagyon jó este volt. Egy abszolút ilyen pasztel bármikor történhető díszletben, egy ilyen csehovi, egyszerű vonalú csehovi díszletben, egy nagyon mainak érződő előadás, jól lehet, az semmit nem aktualizál. És különösen...
Na, bocsáss meg, mit jelent ez, hogy csehovi díszlet, hogy minden bézsben van?
Hogy világos iskó van, uh-huh. Van, nem tudom én, utazóláda van, uh-huh. Meg van ajtó, ki... Nem mai ruhák, olyan a kettő között, tehát uh-huh. olyan ad egy... egy ilyen pasztel hátteret az egészhez, aha, miközben tulajdonképpen stúdió körülmények, tehát kis színházban zajlik, tehát eléggé közel vagyunk, és nagyon ebből a közelségből nagyon kisüt ennek a helyzetnek a lehetetlensége. Uh-huh. Tehát én azt hiszem, hogy még soha nem éreztem ennyire át a Ványa bácsi.
És ki a Ványa bácsi?
Merc Tibor játssza a Ványa bácsit.
Igen.
És én még most először gondoltam azt, hogy úristen, ez tényleg képtelenség, hogy neki itt 20 évig még ebben az életben le kell húznia, amit lehúz. Úgyhogy egy jó érzéseket adó előadás, hát úgy már olyan értelme jó érzéseket, amit a Csehov egy jó előadásban adni tud. Szerettem, ha esetleg Pestre jön, vagy meghívják uh-huh. valahova, akkor ajánlom a figyelmetekbe.
Merc Tibor is megérne több misét, hogy beszéljünk róla. Az ember ennyi idő után már úgy képes felsorakoztatni azokat a pontocskákat, amikor először kezdett valaki világítani az életébe. Sose felejtem el az International House-nak az egyik produkcióját, még a Honti György rendezte, és valamiféle énekes összeállítás volt, amiben a Merc Tibor énekelt. De nem akárhogy énekelt ám, hanem nagyszerűen. És onnantól kezdve az ember mondja, Merc Tibor, ja, akkor jövök, akkor nézem, mutasd magad, és hát ez a másik szombathelyi produkció, amiben én most utoljára láttam a Pintéréknek a parasztoperájában, ahol azt a démoni állomásfőnököt játszotta. Nagyszerű, Istenem, de jó, hogy őt is látjuk.
Most hallgatunk egy kis zenét, addig nem látunk semmit, és utána folytatjuk.
Down, but
Ahol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádiókún. Gabnai Katalinnal és Urbán Balázsral beszélgetünk az elmúlt hónapok számunkra fontos, vagy nem csak számunkra fontos színházi bemutatóiról. Kati, mit hozó szóba valami olyat, amit láttunk, vagy amit nem láttunk?
Hát én olyanokról mesélnék nektek, amit szerintem nem biztos, hogy láttatok, illetve ti láttátok talán még az elmúlt időszakban, de én, mint későn érő kritikus, csak most fogtam.
Mi már nem is emlékszünk.
én nekem például most volt szerencsém a Maladipében az Ernelláék Farkaséknál című produkcióhoz.
Azt. Én is nagyon szeretem, de az még az elmúlt
évben. Igen, de az áprilisban, hát éppen ez nem igazság, hogy ne beszéljünk róla, amikor az
de nem beszéltünk róla?
Nem tudom, nem de nem most belé a szót.
Az elmúlt év áprilisában mutatták be, és ugye hát mindenki tudja, hogy a Mikszáth téren hogy néz ki, mármint legalábbis elég sokan tudják, hogy hogy néz ki ez a telephelye a Maladipénak, ahol most Hajdu Szabolcs, a nagyszerű Hajdu Szabolcs és a nagyszerű csapat mutatta be ezt a darabot, amit egyébként maga Hajdu Szabolcs is írt, ami hát a keserves magyar életnek egy jelenet. És csak azt mondani, hogy menjetek és nézzétek és borzadjatok el, de én nekem, hogy miért hozom szóba, mert megint csak a felfedezés öröme világította be az aznap estét, mert azt tudja az ember, hogy kiváló a Hajdu Szabolcs, és hogy mekkora, de mekkora színész a Törökié sorsolya. De hát én nekem meg kellett néznem, hogy kicsoda Szabó Domokos. Emlékeztek rá talán.
A stúdiókában, igen, nagyon sokszor,
A stúdiókában is volt, meg itt is volt, meg ott is volt, csak ebben az előadásban megint úgy végig körbe kellett rajzolni a világító filccel. Milyen nagyszerű, micsoda teljesítménye színészileg, emberileg. Tehát figyeljetek rá, és én legalábbis keresni fogom Szabó Domokos. Na hát például ez nekem egy ilyen késői élményem volt, ami átcsúszott erre az időszakra. Viszont beszélnék
nektek. De mondtam, Ernelláékról, csak ne, ha már szóba hoztad meg, ha már mi is láttuk ezt korábban. Tehát egyrészt én a Hajdu Szabolcsra azt gondolom, hogy van egy olyan fajta színpadi gondolkodásmódja, ami senki másnak nincs talán az általam ismert rend. Nagyon nehéz meghatározni azt, mert te most azt mondtad, hogy a való élet keserveit látjuk, és ez nem így van egészen, mert persze a való élet keserveit látjuk, de mindez egyrészt nagyon finom humorral van, tehát hogy másrészt pedig hát ez egy stilizált előadás, és nem csak azért, mert felnőtt színészek játszanak gyerekeket, ugyebár, meg ott, amikor közben oda nyúlnak a pohárhoz, és jönnek a különböző, tehát, és olyan bájt, szinte egy mesélyik
volna,
miközben igen, a valóság keservei, de közben mégis szinte egy finom állapot, de nem azt érzed, hogy itt valami nagyon erőszakoltan ütköztetve van a reália meg a szürreália, hanem tehát azt gondolom, hogy valami olyasmi nagyon nehezen megfoghatóhoz és körülírhatóhoz ért a Hajdu Szabolcs, amihez más általam ismert magyar rendező nem igen, és ezért fájlalom, hogy őt nagyon keveset látni dolgozni különböző magyar színházakban, és talán akkor sem övezi a kellő figyelem, hiszen az Ernelláéknak sem volt olyan nagyon nagy visszhangja, kíváncsi volnék, hogy a kollégák hány százalékban látták. Nekem a tavalyi évadnak mindenképpen a fontos élményei közé tartozott, csak ezt ennyit akartam.
Igen, én az áttétel nagymesterének tartom őt. Ő azt ebben az előadásban is éppen, amikor valami nem reális elem jelenik meg benne, ezeket a pillanatokat tette lehet érni, ugyanúgy, mint a filmjeiben, hogy egyszer csak hopp, egy fél hanggal magasabbra veszi, és onnantól már a mesebirodalmában járunk. Ami hol jobban fáj egy kicsit, hol meg végre enged levegőhöz jutni, mert hogy távolítani tud. Igen, ez nagyszerű, amit ő tud. No, hát Hajdu Szabolcs és csapata. És akkor én még két dolgot említenék, ami viszont már az elmúlt három hónapnak a bemutatója. Egy még novemberi eseményre hívnám föl kedves figyelmedeket méghozzá azért, mert ezt még egyszer meg fogják majd mutatni a közönségnek a Gödöllői kastélyban. Kérlek szépen, ez a Haydnnek az Élet a Holdon című kis operája, nem is annyira kis opera, ez hát három testes felvonásról van szó, ez egy vígoperácska. Juhász Katalin nagyszerű díszletében, és hát ugye, amit a barokk színpadról el lehet mondani, azokat a szabályokat itt mind be kellett tartani, a műfaj is tökéletesen illik erre a helyre, és hát nagyszerű fiatal énekesek vannak, vannak a csapatban, úgyhogy ennyit a Fiatalok Színházáról még, hogy itt van egy pár száz évvel ezelőtti darab, amit Goldoni írt egyébként, és nagyon sok zeneszerző meg is csinálta, és aztán jött a Haydn, és állítólag övé a legjobb. Hát én nagyon-nagyon sokat mulattam, és az egész rendben tartott humora, hát néha egy kicsit tornacipőszaga van, de attól függetlenül azért ez még opera, és tele van élettel. A rendezőt azt úgy hívják, hogy Toronykölyi Attila. Jó volt. Jó volt. És hát az az őrület, hogy ezt a élő zenekarral, nagyszerű díszletekkel, jó színészekkel megcsináltunk, hát még négyszer, ha be fogják mutatni a tavasszal. Aztán kész. Pedig hát szerintem csapatokat lehetne vinni rá, magyar turisztikai bomba esemény lehetne. No, ez az egyik. A másik, az viszont egy teljesen friss, és aztán elhallgatok, de hát ti kérdeztétek, hogy mit láttam, hát, és az ember ilyenkor azt is meséli, ami hát ennyi messze még nincsen készen. Én most kétféle együttesről is hallottam, az egyik a Spirit, aminek nem vagyok tisztában teljesen a Spirit Színház, de most nem arról beszélek, hanem a Spirita Színházról beszélek, amit én elmentem megnézni a Hamlet című produkciójukat a Betlen téren. Hát maga már ez az esemény, a Betlen tériek nagyon szeretik csinálni azt, amit csinálnak. És látszik, hogy oda szokott a közönség, és ottan ez egy keltetője a magyar színházi kultúrának, egészen más, mint akár ez az operácska, vagy akár az, amiről az előbb beszéltünk. Tehát itt nem a Hegymegi Mátéék fizikai színházáról van szó, hanem egyfajta iskolaszínház, ez már bocsássanak meg az illetékesek, de én ilyes...
De szólj, hogy most dicsérsz, mert nem, ez lehet, hogy az alkotóknak nem esik majd jól.
Édesem, hát bocsánat, ezt voltam, ezt láttam, ebben részesültem ottan, mert akkor mondom még keményebben, hogy én ilyet csak jó iskolaszínházakban és börtönökben láttam. Szóval az a fajta kollás technika érvényesül a Hamlet bemutatásánál, ami azt a megközelítettségi szintet jelzi, amikor éppen megpróbálunk belakni egy darabot, és az nem csak hitünk szerint sikerül, de a nézők szerint is sikerül. Nem azt mondom, hogy ez a nézők Hamletje lesz, de a játszóké az. És az egésznek persze a technikai érdekessége csupán annyi, hogy valamikor az Ötvös Gimnáziumban, azt hiszem Demeter Kati tanárnőnek a gyerekei nem akarták abba hagyni a színjátszást, és aztán még csinálták, elmentek a Kimi betűszóval jelzett művész képzőiskolába, ahol kiváló mesterekkel dolgoztak, majd utána megint csak nem akarták abba hagyni, és akkor most fogtak maguknak kijelöltek maguk közül egy rendezőt, őt Egressy Tamásnak hívják, és egyfajta, bocsánat, megint egy ifjúsági színházat csinál, élő zenekarban. Nem azt mondom, hogy nem kopog egy kicsit, meg borzasztó a dob, meg a hangosítás, meg minden. De hát itt van egy zenekar, mert hogy ezek úgy élvezkednek, meg gyűlölködnek, meg haragszanak itten a Hamleten belül, hogy amikor épp van egyfajta hangulata annak a pillanatnak, akkor azt szépen megnyitják, és ott elkezdenek énekelni. És teljesen, akár még Cseh Tamás dal is van benne, vagy mindenféle egyéb szongók.
Miért jó ez nekünk, Adidán? Miért kéne ezt megnézni?
Azért...
Szoktunk néha ilyen kedves amatőr produkciókban mondani.
Igen, de most az a helyzet, hogy plusz nincsen az előadásban még. És nem tudom, hogy lesz-e valaha. Mert nem téved úgy, mint ahogy a Hegymegiék tévednek mondjuk a munkálatai közepén. Te nem gondolom, hogy gondolna valami nagyon erőset erről az egészről. De mégiscsak megemelik ezt a darabot a maguk módján. És nem tudom, hogy ti például tudtátok-e, hogy ki az a Szőke Richárd. Hallottatok nem. Róla? Nem. Nagyon érdekes, és egy Hamletet Cibere Krisztián nevezető, szerintem szép reményű ifjú ember.
Hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Szedésre érett hát a fő, orzom a félsötétben, boróka a szemtendeje, világon kérd a létem, talán füvet ezt válogat, sejtésnyi még az illat, álom füvére, hogyha le, magát visszakintat. Szedésre érett már a fő, harmad suhog le róla, csicsekre fogja pendeljét, a jó füvek tudója. Úgy válogat, hogy szóval is elősorolja őket, igaz látókat, éltetőt, lélek cseréltetőket. Vigyázva, hogy virág is hullatlan, megmaradjon, vének szívében ifjúság belül, hogy fakadjon. Szedésre érett már a fű, borzong a fél sötétben, boróka a szembeje, világon künn a réten, talán füvek közt válogat, sejtésnyi még az illat, álom füvére, hogyha le, magának is szakíthat. Szedésre érett már a fű, harmad suhog le róla, egy csücsökre fogja pendeit, a jó a füvek tudója. Úgy válogat, hogy szóban is elősorolja őket, igaz látókat, éltetőt, lélek cseréltetőket. Vigyázva, hogy virág is hullatlan, megmaradjon, vének szívében ifjúság belőlük, hogy maradjon. Szedésre érett már a fű, borzong a fél sötétben, boróka a szubbendeje, világon künn a réten, talán füvek közt válogat, sejtésnyi még az illat, álom füvére, hogyha le, magának is szakíthat. Szedésre érett már a fű, harmad suhog le róla, csücsökre fogja pendejét, a jó füvek tudója. Úgy válogat, hogy szóban is elősorolja őket, igaz látókat, éltetőt, lélek cseréltetőt.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Gabnai Katalinnal és Urbán Balázssal beszélgetünk, és merre menjünk most tovább? Balázs, föl.
Hát akkor jó, akkor én mond beszélek, akkor én, jó, nem, akkor én mondok néhány dolgot, de lehet, hogy próbálom úgy mondani, amit csak én láttam azt rövidebben, és ilyen viszonylag figyelem felkeltő jelleg, és akkor találni olyat, amiről aztán tudunk talán vitatkozni, vagy beszélgetni egy picit. Tehát akkor maradjunk a fiatalok színháza kategórián, és ilyen fiatal ám de professzionális előadásokat láttam az utóbbi időben. Most kettőt eszembe, mert azt a kettőt nagyon múlt hét, vagy ezen a héten, részben múlt héten láttam. Az egyik, ami a Trafóban volt látható, de ez a Vaskakas Bábszínház és az Eszme koprodukció, az Időnk rövid története című előadás, amit tényleg mindenkinek nagy-nagy szeretettel ajánlok, és ez az utóbbi idők, tudom, hogy ez nem esztétikai kategória, ám de számomra a legszerethetőbb előadása volt talán. Egy, nem akarom elmesélni a történetet, mert ti is megnézitek, meg a kedves hallgatók is megnézik, majd remélem, hogy lesz még rá alkalom.
Ott de, a Trafóban, vagy erre
nem, sajnos nem tudom.
Trafóban tehát is lesz, meg a Bábszínházban is
meg talán a Bábszínházban is lesz, ez négy, ez egy négy szereplős darab, négy bábú, négy idős bábú a főszereplő, vagy négy idős báb a főszereplő, amit négy fiatal színész mozgat. Kicsit olyan négy fiatal színész, mintha a fiatalkori énje lenne ennek a négy csodálatosan szép és szépen kidolgozott bábúnak.
Ki tervezte?
Ja, tervező az Hoffer Károly.
Ó, igen.
Maga és Gimesi Dóra az, aki írta a szöveget. És gyakorlatilag ez a négy öreg ember, ennyit talán elmondhatok a történetből, akik különböző karakterek persze valamennyien, és egy ötödik fűzi őket össze, aki a történet elején már nem él, ám de egy feladatot bíz rájuk, és elközött az öt ember között azután a feladat teljesítése közben különböző barátságok, kalandok, szövetségek és egyebek születnek. Egy nagyon szépen megírt, egyszerre bájos, humoros és mégis megindított történet, remek bábokkal, nagyon meggyőzően eljátszva, alig több, mint egy óra egyébként, tényleg egy szívmelengető élmény volt, úgyhogy tudom ajánlani. A másik, ami a Jurányiban látható, a Napraforgó című előadás, ami egy nagyon, ha úgy tetszik, hétköznapi történet, gyakorlatilag egy családról szól, és persze ezzel összefüggésben iskoláról, családi közösségről, iskolai közösség, itt sem szeretném elmondani magát a történetet. Ez szemben mondjuk, amiről beszéltünk a Hegymegiéknek a nagyon komplex színházában, ez egy végtelenül egyszerű színházi nyelv, egy szövegre és színészre épülő színház, minimál díszlettel, és semmilyen rendezői truváj vagy hasonló nincs benne. Pass Andrea az írója és a rendezője is az egésznek. És tényleg az működtet, hogy ez a, mondom, minden különösebb faxné, truvájt, egyebet nélkülöző szöveg, ez a maga igazságai mentén tud működni és hatni. Én azt is a javára írtam, hogy nem sétál bele mindig azokba a csapdákba, ami a dolognak az óhatatlan közhelyszerűségéből adódik, hogy mindig a legközhelyesebb fordulatok következhetnének be a történetben, de nem így történik szerencsére. És hát itt is nagyon erős színészi alakítások láthatóak, amik megemelik az egészet, úgyhogy ezt is, ha megnézitek, majd akkor talán beszélhetünk legközelebb. De amit talán láttatok, és
egy vitára... Azt akarom közbeszúrni, hogy a Pass Andreától egy jó referencia volt már az Új világ.
Igen, igen. Ez a mostani adás, ez talán a kevésbé a társadalmi vetületeivel foglalkozik a napjainknak, hanem inkább a családi magánéleti vetületeivel. Nem volt az Új világ sem egy klasszikus tantermi színház, de azért ott olyan fordulatok voltak beépítve, hogy utána foglalkozások is voltak ugye az ifjak számára, ez ebben az értelemben egy hagyományosabb színházi adás. És azt kérdezted, hogy mit szóltál
a főszereplő, Pető Katalin.
Igen, aki kitűnő volt, tulajdonképpen egyes jelentekben egészen félelmetes tudott lenni, de azt gondolom egyébként tényleg egy nagyon kiegyensúlyozott, színészleg is egy nagyon kiegyensúlyozott előadás volt egyebekben is, és nagyon feszült volt elejétől végéig, miközben mondom a történettől ez lehetett volna akár széteső, kevéssé érdekes, banális is, és persze muszáj is, hogyha ennyire szövegre és színészekre épít a színház, akkor azt nagyon erős színészi alakítások.
Szeretnék megjegyezni a mondatod kapcsán két dolgot. Az egyik Pető Katához kapcsolódik, a másik a Hoffer Károlyhoz. Hogy nem tudom, hogy a kedves nézők érzékelik-e a saját élmény, vagy a kedves, bocsánat, a kedves hallgatók érzékelik-e. Hát ez amúgy színháznézőkről van szó, kérem szépen, nem nagyot tévedtem, hogy az utóbbi évtizedekben megjelent Magyarországon az a fajta színházi alkotó, akiről csak álmodni mertünk úgy 30 évvel ezelőtt. és amikor még nagyon nagy ritkaságnak számított az a többféle területen is kiválóan teljesítő színházi ember, mint amilyen például Hoffer Károly, aki nem csak muzsikál és bábozik, hanem bábokat tervez, és például a Pető...
És rendez.
És rendez maga is. Na most a Pető Kata az egyelőre nem rendez, de nagyszerű ruhákat tervezett például a Pesti Haramiákhoz.
Én a Haramiákról akartam most éppen
hogy ne feledjük el, hogy itt van egy új színész nemzedék, egészen másfajta fölkészültséggel, amit lehet, hogy mások gyaláznak, én csak azt tudom mondani, hogy tessék megnézni, kérem szépen, hogy ezek az emberek mennyi mindent tudnak, és milyen jól tudják, és milyen színesen ezt a szakmát.
Igen, azért tudom, hogy nagyon fontos, ami az embertől úgy kérdezik, hogy
nem
hol
tudtam
van.
Közben igen.
Hogy csak hol vannak a régi
nagy... Annyit akartam, most hát mindjárt átadom, de annyit akartam itt közbevetni, hogy Pető Kata hol van, itt a műsorban volt 2 héttel ezelőtt, úgyhogy meg lehet, aki most kedvet kap, akár meghallgathatja Pető Katát magát.
Igen, mert rajta van a honlap.
Igen, mert rajta van a honlap.
És mi is rajta leszünk. Tehát azt akarom, hogy kérdezzük, hogy hol vannak a régi nagyszínészek, nyilvánvalóan nincsenek manapság olyan úgymond nagyszínészek, akik bejönnek a színpadra, és egy korszak megérkezik velük a színpadra. Nem ezt értjük ma, tehát ez nem ezen múlik. Azt gondolom, hogy az a ma színház, ami nyilvánvalóan alapvetően eltér, még attól is, amit én láttam mondjuk ifjúkoromban a 80-as években, de azok, akik kérdezik, azok inkább a 60-as, 70-es évek színházát szokták számon kérni, az nem azt igényli, hogy bejön egy nagy színész, aki megáll, és bejön vele a 60-as évek a színpadra, vagy bejön egy társadalmi réteg, vagy bármi. Azt viszont sokkal inkább igénylik, hogy nagyon sok mindent tudjon az a színész, hogy tudjon énekelni, tudjon mozogni, tudjon hangszereken játszani, és még millió dolgot tudjon, és ennek nagyon sokan felel, tehát van ezért egy nagyon erős új színész generáció, akik lehet, hogy nincsen meg benne a köztudatban, nem csak azért, mert nem hordozzák a 2010-es évet a vállaikon, hanem mert nem láthatjuk őket televízióban, nem láthatjuk őket, vagy keveseket láthatunk közülük nagy sikerű magyar közönségfilmekben, vagy egyebekben, de akkor attól még ők ott vannak, ott dolgoznak a színházakban, és most nem akarok visszamenni és előadásokat mondani ezzel kapcsolatban, akkor nem fogunk a Haramiákhoz érkezni soha, csak ennyit közbeszúrásként, hogy ez egész egyszerűen másról szól ma, és amikor Pető Katát, vagy Hoffer Károlyt említjük, vagy másikat is említhetnénk, akkor fényes bizonyítéka annak, hogy ez jelen van, és én azt gondolom, hogy egyre inkább jelen lesz a színházi életben. Akartál még ezzel mondani?
Nem,
ezzel
most
valamit,
még
hogy Haramiák.
Zene előtt még Haramiákoljunk be.
Jó, tehát akkor a Haramiák, amiről én egyéb hozzáolvasva, mind ahhoz, amit gondoltam, meglehetősen polarizált véleményeket láttam a kollégák között is, és gondolom, hogy nincs ezzel másképpen a Pesti Színháznak a közönsége sem. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ez az előadás létrejöhetett. Hogy ez a Pesti Színházban jöhetett létre, hogy ez ott, ha kell, megoszthatja azt a közönség réteget, amelyet meg tud osztani. És én természetesen, miután hozzám közel áll ez a színház, ezt alig ha tagadhatnám, én önmagában is élveztem, jól lehet, nem ezt érzem Kovács D. Dániel eddigi legerősebb munkájának, de mégiscsak azt éreztem, hogy talált egy olyan szöveget, amely játszható ugyan, de mindenképpen átalakítandó, amikor játszani akarja az ember, hiszen egy az egyben ez nyilvánvalóan nem egy eljátszható szöveg, és nagyon ügyesen tudta hajlítani ahhoz a fajta színházi nyelvhez, amelyet ő alkalmaz. Ennek az előadásnak a kérdései részben persze a Schiller szövegből jönnek, de részben abból a teatrális nyelvből jönnek, amelyet használ az előadás, és nagyon ritkán van olyan érzésem, hogy szinte észrevétlenül a szöveg nem is önmagáért létezik már, hanem ennek a teatrális nyelvnek maga is a részévé válik, és olyan kérdéseket vet fel a játék, ami nem csak a történetre vonatkozik, persze arra is, hanem arra, hogy ez a mai színházban ez a történetnek ez a része, ez az eleme hogyan oldható meg. Nagyon sok szellemesen teatrális ötlet van a játékban, vannak kevésbé szellemes és elkoptatottabb diákszínházi ötletek is. Ez a velejárója valószínűleg ennek a fajta színházi fogalmazásmódnak, és hát vannak benne igen erős színészi alakítások, például a kokáért, hogy most rögtön ne is a főszereplőkkel kezdjem, de kis tanulmányt lehetne én, amit a Hajduk Károly csinálja
az
előadásban
szerintem. Ez aztán azért főszereplő.
De nem, az nem egy főszereplő, ez egy fontos szereplő, de nem főszereplő. főszerep ebben az előadásban abszolút főszerep, hiszen szinte a cselekményét is megváltoztatja, de Schiller egy picit máshogy van, és itt ez például tényleg a színészi alakítás emeli ki, de nagyon érdekes, hogy az a két nagyon eltérő színészi alkat, ami az Orosz Ákos, meg ami a Király Dani, hogy azt hogy mozgatja a rendező. Nekem ebben néha vannak hiányérzeteim, és mind a két alakítással kapcsolatban is vannak hiányérzeteim, de az, hogy ez a két alakítás egymás mellett mozog, és egymásra reflektál, azt nagyon érdekesnek tartom benne. Mint ahogy például, amit a Bakkata csinál, a maga nagyon szűkre szabott keretei között, hiszen azért viszonylag kevés színésznőnek szerepál, ma azt gondolom ez a szerep, és mégis az a hang, amit főleg a második felvonásban meg tudni, nagyon érdekes, de például az is nagyon érdekes, hogy a társadalomnak egy-két idősebb és konvencionálisabb előadáshoz szokott tagja, hogyan lép be ebbe a mezőbe. Szóval én egy nagyon izgalmas előadásnak tartottam, minden kisebb-nagyobb problémája, részletek, kidolgozatlanság, tehát én is tudom, hogy lehet gyengéit is említeni az előadásnak, de ennek elég nagyon örültem, hogy ez így megszülethetett.
Hát, hogy az idősebbekkel kezdjük, én már Pap Zoltánnal láttam, és nem Rajmon, és csak azt mondom, hogy mennyire örültem minden pillanatnak, igen, amikor ő akcióban van. Viszont meg kell nektek mondani, hogy miközben én nagyon-nagyon vele voltam az előadással, és csalódva láttam az utolsó pillanatokban feltűnő tükörben, hogy hátam mögött a közönség soraik bizony eléggé megritkultak. Tehát elmegy a közönség fél időben.
Érdekes, amikor én láttam, akkor egyébként viszonylag kevesen, több elmenőre számítottam.
Én nagyon elfogadom, és nagyon érteni, meg érezni vélem, hogy mi van, de muszáj előtárnom egy problémámat. Kifejlesztettem magamban egy képességet, hogy amikor valamivel elégedetlen vagyok, akkor én azt valahogy úgy a vakfoltra teszem, és akkor azt letakarom, hogy a többinek a gyönyörűségét azt engedjem magamra hatni. És Király Dánielről beszélek. És tudom, hogy nem mindenki van ezzel a fiatalemberrel úgy, mint én, mert vannak, akik teljesen el tudják fogadni ő. Ugye az ember ránézésre lát egy ilyen zeuszi alkatú férfit, egy szakállas, zömök, villogó, fekete tekintetű ifjút, amíg nem szólal meg amíg nem mozdul meg, de abban a pillanatban, amikor akcióba lendül, akkor inkább egy tenorról van szó, mint sem egy baritonról. Szóval nekem érdekes, hogy ebben a szerepben nem tudom őt elfogadni, mint aki ilyen végletes indulatok gazdája. És ez már máskor is, amikor a bárra választották ki őt főszerepre.
Azt én is tévedésnek éreztem, de itt most nem. Ebbe pont ezt...
Nincs meg az a tömegvonz, egy másfajta erők vannak ebben a fiatalemberben.
A bárt azt én is tévedésnek éreztem, de itt pont azt gondolom, hogy pont azért működik jól az adás, mert épp az alkat és a belső kettősségére és az ellentmondásosságáról van szó. Hát, hogy végül is mit tud ez a szerep, már elnézést, szerintem nem a Király Dánielről beszélek, hanem a figuráról, hogy mit, minden kiállása és hadvezérsége stb. Ellenére nemről sem szól, csak még mindenki hátba támadja a szerencsétlent.
Tehát ő ki is pont, hívja magát.
Igen, de pont ezért... Pont ezért nem egy olyan igazi minden karakterben. Te azt mondtad, hogy bariton, én más szót használtam volna.
De tenor, mindegy, nem bariton.
Én azt mondtad, hogy tenor nem, tehát én azt mondom, nem egy baritonnal, de azt mondom, nem egy ilyen minden izében macsó figurával, igen, kell ezt játszatni.
Mondjam, én meg mindig azt gondolom, hogy ha levágatná a szakállát, akkor lehet, hogy kiderülne.
Ezt a szakállasok nevében kikérem magamnak.
Na jó, hallgatunk zenét, és aztán folytatjuk. Thank you.
éjjel, iszik a galagonya, iszik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide, oda reszket a galagonya magába. Hogyha old rá fájta, de reszket lányá válik, sírik ez. Rögzi éjjel, iszik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide, oda reszket a galagonya magába. Hogyha a hold rá fájtva tereszte, lányá válik, sírni kezd. Dani Mississippi, Dani New Orleans.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n szombat délután. Gabnai Katalin és Urbán Balázs a vendégeim, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Nem tudom, észrevettétek-e kollégák, de az egész eddigi műsorban, vagy, tehát alternatív, illetve fiatal színházról beszéltünk, tehát itt 3 hónapja nem ültünk össze, és nem hoztunk szóba nemzeti színházi bemutatót, Katona József színházi bemutatót, Radnóti, tehát pedig jelentős.
Pedig lehetne,
mert jelentős színházak vannak. De most ez így alakult, és akkor ez nyugodtan maradhat is így ma már, azt gondolom. Hogy az utolsó részben én fölvetek egy-két dolgot, és haraptok, amire haraptok. Például, ha már így szó volt a időnk rövid története, Gimesi Dóra, úgy átpásztáztam, hogy voltak mai kortárs bemutatók, vagy hogy minek nevezzem, tehát, hogy volt még például az Apátlanok az Örkény Színházban Mikó Csabától, az arcokon úgy látom, hogy nem biztos, hogy erről akarunk beszélni, és én is szívesebben hallgatok. Aztán volt a Röpülj Lelkem a K2 Színháztól, itt már mosolyokat látok, és milyen egyéb ilyen úgynevezett fiatalos színházat tudunk mi így korosabb előhozni még ebben a műsorban a kis hátralévő nem sok időnkben?
Hát például a Budaörsi Lilionfiról majd beszélünk, de előbb akkor a Röpülj Lelkemről.
Vagy a Köpenicki Kapitányról.
Vagy a Köpenicki Kapitányról.
Mondjátok, mert én nem láttam még.
Hát akkor kezdjük a Köpenickivel?
Kezdjük a Köpenickivel.
Hát ez egy Karl Zuckmayer darab. Amit,
milyen jó darab.
Igen, és milyen hosszú-hosszú, tehát vég elérhetetlen hosszú darab, nem véletlenül nem szokták ezt játszani. És én azt gondolom, hogy ha ebből egy főiskolás rendező, ugye Szilágyi Bálintról van szó, elkészít egy ilyen szűk 2 órás változatot, ami teljes mértékben megáll a maga lábán, úgyhogy rengeteget kihagyunk az eredetiből, de megmarad egy komplex történet, ami tart valahonnan, valahová át van gondolva, ez már önmagában egy komoly teljesítmény.
A dramaturgot úgy hívják azért, hogy Németh Ákos. Az is.
Igen, nem tudjuk, hogy kinek mennyi része van, ebben mindig vigyázzunk. Tehát ezt önmagában. És ha emellett pedig van egy feszes, minden különösebb fax, megint csak azt mondom, minden különösebb faxné, truvály egyebek nélkül egy stilizált színházi nyelvet nagyon pontosan és remek színészi gesztusokkal alkalmazó következetes színház, amiben persze a szerepek nagy része úgy oldódik meg, hogy ezért miután még mindig nagyon sok szerep megmaradt ebből a, nem is tudom, az eredetiben hányszer, 40-50 szereplő biztos van hatalmas benne, és ugye azért ezt játsza 10 színész talán, vagy most nem számokat már nem emlékszem.
9.
Na, hát akkor nem sokat tévedtem. Tehát így aztán persze egy színész az több szerepet játszik, több karakterben tér vissza. Ez biztosan meghatározza az előadás nyelvét, ami lehetne egyébként helyenként egy picikét dinamikusabb, de ezek abszolút részletkérdések. Pereg egy nagyon, nagyon flott, nagyon átgondolt, nagyon precízen megcsinált, kifejezetten erős színészi alakításokkal teli előadás, ami talán még arra is alkalmas, hogy mások fantáziáját is felkeltsék.
Ugyanez jutott eszembe, de szinte
sosem játszott darab után.
Ugyanez jutott eszembe, hogy egyáltalán nem csodálkoznék, hogy a következő évadban akár a Katona, vagy akár valamelyik másik színnel színpadán megjelenne ez, és akkor mi ismételjük meg még egyszer a rendező fiatalembernek a nevét, őt Szilágyi Bálintnak hívják, és kiváló ritmusérzékkel.
Aki egyébként, akitől már tavaly is láthattunk a főiskolán egy vizsgálat, és az alak, igen, ami egy monodráma tulajdonképpen.
Bár, bábosztályos fiú, tehát bábrendező.
Igen, bábrendező, és ott is feltűnt, ott is volt egy jó írott anyag, meg egy tehetséges fiatal színésznő hozzá, de azért az is egy átgondolt rendezés is volt egyszer s mint, és most is ezt látom, úgyhogy ez mindenképpen...
A legjobbak egy... várhatók.
Vagy? Igen, igen, tehát várakozással. Akkor a röpül lelkemet átadom neked.
Hogy ne, kérdezni, azt én nem
is láttam a röpül lelkemet. Ugye ez... Hát nekem az évben ez volt az első, már naptár évben ez volt az első előadás, amit láttam, amikor az ember még rázódik bele abban, hogy most itt eltelt a szilveszter, karácsony, és újat kell nézni, és akkor az ember bemegy, és hogy megkérdező rutin szerint az kéne színház, hogy akkor meddig fog tartani, és akkor megmondják, hogy meddig, és akkor azt hiszem, hogy valami újévi tréfa történt itt, hogy az kéne színház, hogy független csapat egy három felvonásos előadást tervezett be, amit 3-4-11 tájékáig bír tartani. Na most ilyenkor gondol az ember arra, hogy egyrészt ugye Mohácsi a vendégek, de azért eddig ezt egy kicsit tehetségesebben tagadták ennél, másrészt meg, hogy úristen, azért ennyire megindul így a színházi évad, tehát ez talán egy picit lassabban kellene, és ahogy aztán halad előre, tehát ahogy aztán halad előre az előadás...
De mi ez a
lelke? Operett.
Még csak ezt sem mondanám, hogy operett. Az első felvonás talán leginkább operett, aztán majd elkezdünk egészen mást látni, és most akkor nem fogom előtted előni az összes poént, Kati, ez egy saját maguk által írott szöveg, és most valószínűleg azért is asszociálunk az operett, mert Mohácsitól is láthattunk már egy operettet idén. Én ezt már, mint a röpi lelkemet, sokkal sikerültebb vállalkozásnak érzem, mint az Örkének ezt a Mohácsi bemutatóját egyébként, de ez szubjektív vélemény természetesen. És én nem mondom, hogy ez alatt, csak nem 4 óra alatt, amit színházba töltöttem, egyszer sem éreztem úgy, hogy azért lehetne ebből valamelyest húzni, de összességében az gond, sőt, egészen biztos vagyok, hogy akár konkrétan rá is tudnék mutatni, hogy itt, meg itt, meg itt. De egyrészt nagy dolognak tartom, hogy ezek a fiatal színház csinálók egyáltalán vállalkoznak ilyesmire, hogy ez a vállalkozás abszolút jót áll magáért, hogy egy abszolút tehetséges.
Ők a K2.
Igen, a K2 színház, igen, elnézést. A Fábián Benko alkotó páros, vagy nem tudom, hogy kell őket nevezni. Tehát ez a vállalkozás abszolút jót áll magáért, kifejezetten telisteli van tehetséges pillanatokkal, érződik, persze, hogy érződik még a mestereknek a hatása, de ez nem probléma, egyrészt tehát nem rossz mesterektől tanultak, másrészt meg idővel majd lesz mit levetkőzni ebből, és a számomra a legerősebb része egyébként éppen a 3. felvonás, amikor már az ember nyilván úgy érezné, hogy itt úgy 4-11 óra tájban még nem kéne kezdődnie itt valami újnak, ehhez képest kezdődik valami, ami számomra nem akarom elmondani, mert látni fogod egy annyit talán, hogy egy szinte végtelenné tágított pillanatban játszódik, és erre alaposan reflektál is persze, mint hogy a nézőkhöz való viszonyára is reflektál az előadás, és én ezt egészen kitűnnek éreztem, és teli van ez is nagyon-nagyon sok tehetséges színészi pillanattal, hiszen ez a K2 színház társulata játsz, de kiegészülnek másokkal, alapvetően persze volt kaposvári színészekkel, és egészen kitűnő alakítások sora van benne. Nem tudom, hogy neveket mondjunk persze neveket.
Mondjál, csak lejár a műsoridőnk.
Jósán, Borsányi Dávid, Boros Anna, Lovas Rozi, Piti Emőke és...
Jó. Egy percet van, Kati.
Én a lelkismeret furdalásomról kell akkor, hogy beszámoljak, mert ugye itt beszéltünk mindenféle ifjakról és tehetségekről, és hát nem lehet úgy azért az elmúlt hónapokról beszélni, hogy ne említsük meg, hogy majd fogunk beszélni még legalábbis, remélem, Asernek a sirályáról a Katona Dezse Színházban, vagy muszáj lenne érintenünk például a Glembai házat a Radnótiban.
Erre kicsit szemeket meregetünk, Balázs és én.
Miért tennénk ilyet?
A gyerekek, mert nem lehet tagadni, hogy van egy ilyen fajta, és ott van például a Pál András benne.
Jó, beszéljünk akkor erről legközelebb.
Jó, csak mondom, hogy ezek is vannak, és én nekem volt még egy ilyen felemás műfajú élményem, lehet, hogy egyedül maradok vele, kérem szépen, ez a Szomjas Györgynek a betyárjátéka a Nemzeti Színházban. színházban, amit a Racka Jam, jól mondom.
De ez színház egyáltalán? Vagy?
Na most el szeretném mondani, hogy előadó művészet, kérem szépen. És emberek nézik, táncosok táncolnak, muzsikusok muzsikálnak. Ez egy szerkesztett játék. És jut eszembe, hogyha például a Vasziljev, aki ugye mindannyiunk pápája, megteheti, hogy egy 20 perces kórust iktasson be egy színházi előadásba, hát akkor mindenki ájultan próbálja magyarázni. Itt nem lehet ilyesmiről szó, itt ezt nem nagyon magyarázgatjuk, de nem kell magyarázni, ez a magyar betyárokról szól, és tele van humorral, kellemmel, ritmussal, élettel, középkorú táncosok táncolnak, és nagyszerű zenészek muzsikálnak. Ennyi.
Itt maradunk abban már.
És akkor a Lilian Firól is legközelebb beszélünk.
A Buda Ősi Lilian Fira gondolsz, legközelebb. Köszönöm szépen a figyelmet. Gabnai Katalin és Urbán Balázs voltak ma az Ahol hely van színházi belépő című műsor vendégei, Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket jövő héten is.